Nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó érzés újra itt szolgálni. Itthon, az atyaházában. Az a téma, amit a pásztorunktól kaptam most igéhirdetésre, megint egy kincses bánya. Kimeríthetetlen. De mégis próbálkozzunk meg vele, hogy valamit magunkhoz veszünk ezen a délelőttön belőle. Múlt héten hallgattam Rubennek a prédikációját, mert egy olyan feladatom a teológián, hogy 10 Isten tiszteleti naplót kell készítenem, és leírnom azt, hogy amit hallottam, az mit ad nekem, mik azok a legfontosabb dolgok, amiket magammal tudok vinni. Hallgattam a prédikációt, és akkor hagyj emeljek ki egy dolgot belőle, hogy akármennyire is furán hangzik. De Jézus, amikor meggyógyítja a vakembert, fontosabb az, hogy a lelkével lát, mint az, hogy a szemével. Ugye? És azt akarom, hogy bármennyire is nehéz nektek ez a téma, vagy akár nekem is, hát nekem a felkészülés alatt nagyon-nagyon sokat kellett koncentrálnom, kutatnom, keresnem, hogy valamit magamhoz tudjak venni, és aztán pedig átadni nektek. És bármennyire is nehéz, akkor is kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen látni. Tehát nem a szemünkkel, hanem a lelkünkkel, hogy lássuk meg. És tudom, hogy vagytok betegek is, kedves testvérek, vagy olyanok, akik rendszeresen látogatjátok a gyülekezetet, gondolok rátok is, és fogunk majd értetek is imádkozni, és nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik néznek most bennünket, követnek, akár most először is, vagy utólag fogják majd visszanézni ezt az ige hirdetést, legyen áldás számotokra. János evangéliumának 14. fejezetéből fogom felolvasni az alapigét, onnan is az első 10 verset, és ássunk a mélyére, jó? Gyertek, felolvasom akkor az alapigét. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így válaszolt. Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérjük, hogy a Szent Lelked segítségével nyisd meg előttünk a kaput, hogy lássunk lelki szemeinkkel, és tudjunk a te utadon járni. Köszönöm ezt az ige szakaszt, ami tényleg annyira gazdag és szinte kimeríthetetlen. De mégis, Úr Jézus, hagyj vigyünk most el magunkkal ebből, hagyj merítsünk, hogy aztán elég legyen az nekünk nagyon sokáig, és tudjunk így a te dicsőségedre, a te kegyelmedbe élni, Uram, és hagyj tudjunk majd ezt továbbadni másoknak, ezt a kincset, amire mi már rátaláltunk. Ámen. Foglaljatok el. Az az alapige, amit most felolvastam, az egy párbeszédnek a része, és ez a párbeszéd pedig nem máshol hangzik el, mint az utolsó vacsorán, azon a vacsorán, amelyen Jézus utoljára tartózkodik együtt a tanítványaival, és beszélget velük egy jó hosszút. Az események ezen a ponton már elkezdenek lelassulni, hiszen Jézus földi szolgálatának vége felé már az idő egy picit lassabban telik, hogyha ezt megfigyeljük. Ugyanis kevesebb esemény nagyobb részletességgel kerül lejegyzésre itt már az evangéliumban, És emiatt több fejezeten keresztül arról beszélünk, hogy arról olvasunk, hogy Jézus búcsú beszédet tart a tanítványainak. János evangéliumában a 13. fejezettől a 16. fejezetig tart az a rész, amikor Jézus búcsú beszédet tart, az utolsó olyan szakasz, amikor gyakorlatilag a halála előtt, tehát még mielőtt az ő ellenségei kezébe adatna, akkor beszéljen a tanítványoknak minden olyan fontos dologról, amit magukkal kell vinniük akkorra, amikor ő már nem lesz velük. A búcsú beszéd viszont ugye olyan ember szájából szokott elhangzani, aki gyakorlatilag a halálos ágyán fekszik, vagy éppen már haldoklik, és készül eltávozni ebből a földi világból. És ezek az utolsó szavak, ezek mélyen beleívódnak az embernek a szívébe. Hogyha volt már esetleg olyan élményetek, amikor valakinek a halálos ágya mellett voltatok, ott ültetek és beszéltetek vele, akkor valami olyasmit akar átadni az az illető, aki tudja, hogy már el fog távozni ebből a földi világból, ami nagyon fontos. Mert hogy annyira sok évet élünk, annyira sok minden történik, annyira sok mindenben van részünk, de mégis ki akarja emelni azt a néhány dolgot, hogy na ezt vidd magadra, és majd erre figyelj oda, amikor én már majd nem leszek, és esetleg én nem tudok neked segíteni. Tanítványok, itt a búcsú beszéd alatt, itt az úrvacsora, vagy bocsánat, az utolsó vacsora közben nyugtalankodni kezdenek. Nem véletlen, mert a búcsú beszédében Jézus olyan kijelentéseket tesz, ami nyugtalanságra ad okot, ez 2+1. Az első az, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy lesz valaki, aki el fog árulni majd engem közületek. És ezt nem akarják ők elhinni, hogy lesz egy valaki, aki elárul majd engem. A második az, hogy Jézus közli tanítványaival, hogy egy időre eltávozik, és nem mehetnek majd velük arra a helyre, ahova Jézus megy. És a plusz egyet pedig azért írtam plusz egynek, mert Jézusnak ez már egy válaszreakciója Péternek a kijelentésére, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy háromszor fogja őt megtagadni. Hát hogy is jöhetné velem a halálba, mikor majd háromszor fogsz engem megtagadni? És a tanítványok nyugtalankodni kezdenek. 2018 és 2023 között tanultam a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán, ütőhangszer tanár szakon, és így mellette csináltam így párhuzamosan egy kiegészítő diplomát karmesterként. Tehát karmesternek is tanultam, mint kiegészítő diploma. És akkor vezényelnem kellett zenekart. És akkor mindenkinek volt kottája. Volt kottája a karmesternek, azon minden embernek a szólama rajta volt, és a zenekar tagjainak meg egyes éve csak olyan kotta, amit csak rájuk vonatkozott, amit csak nekik kell játszani. És akkor nyilván sokat játszik a zenekar, nagyon mozgalmas, nagyon dinamikus, de van olyan, amikor mindenkinek szünetet kell tartania. És a karmesteri kottában úgy van beleírva az, amikor mindenkinek szünetet kell tartani, és a karmesternek le kell intenie mindenkit, hogy G.P. Ez azt jelenti, hogy generál pauza. Mindenkinek szünetet kell tartania. És akkor egy érdekességképpen mondtam el ezt nektek, mert az új szövetségi görögben a nyugalom szava a pauza. És itt azt mondja Jézus ezeknek a tanítványoknak, amikor nyugtalankodnak, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Pauze, tudod, amikor a gyereked is játszik a videójátékkal, és ki kéne nyomni, mert jönni kéne már vacsorázni, valami pauze. Hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, tartsatok szünetet. És akkor nyilván a tanítványok nem képesek arra, hogy lenyugodjanak, tehát ez az állapot folyamatosan jellemezni fogja őket ebben a hosszú párbeszédben, de azért mondja nekik Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, mert tudja, hogy ez a legveszélyesebb állapot, akkor, amikor ő már eltávozik és nem lesz velük. Mert ez képes arra, hogy az embert elvezesse rossz döntésekre, hogy kapkodjon, hogy felelőtlen legyen. És ezért ő azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mindenkit nyugalomra int, mint egy karmester, ugye a zenekart. És hagyd mondjak még egy érdekességet, hogy mitől is érezhetjük ezt az üzenetet a magunkénak, hogy ne nyugtalankodjon a mi szívünk is. Ez nem egy nyelvtani hiba, hanem szándékosan így írta le az evangéliumnak a szerzője, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Nem a ti szíveitek, a ti szívetek. Emlékezzünk csak arra vissza, hogy az apostolok cselekedeteihez írott, vagy apostolok cselekedeteiről írott könyv elején. Mi is volt jellemző a tanítványokra? És hogy az első gyülekezetre? Egy szívvel és egy lélekkel voltak jelen. Az istentiszteleten, ugye a házi közösségekben, az imakörben, egy szívvel és egy lélekkel. És nézzétek meg, eltelik 3 év, és ahogy mondtam, lassulnak az események, és ez alatt az időszak alatt már megérettek a tanítványok arra, hogy egy szívük és egy lelkük legyen, egy közösségé formálódjanak. Úgyhogy, kedves testvéreim, hagyd mondjam most nektek, mielőtt Jézusnak a bátorító és vigasztaló szavaira rátérnénk, hogy mivel is akarja őket igazán megnyugtatni. Hagy mondjam ezt nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Jézus Krisztusban, és higgyetek az Atyában. Úgyhogy ezzel a kis bevezetővel hagyd térjek most rá arra, hogy Jézus mivel is szeretne bátorítani ma bennünket is, és nem csak a tanítványokat, akik ott voltak vele. A másodiktól a negyedik versig tartó részben ezt olvastuk. Az én Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tanítványokat akkor, és a ma élő, ma létező kereszténységet is foglalkoztatja, hogy hogyan és milyen módon lehet eljutni oda, ahol Jézus most jelenleg tartózkodik. És ugye több mint 2000 év távlatából ugye mi gondolhatjuk úgy természetesen, hogy hát akkor ezek a tanítványok milyen tudatlanok voltak, hogy nem voltak képesek arra rájönni, hogy Jézus mit is szeretne mondani nekik. Hát szerették volna megérteni természetesen, de hát 2000 év táblatából gondolhatjuk azt, hogy mi már sokkal okosabbak vagyunk, és hát ők akkor miért nem értették meg azt, hogy Jézus mit akar mondani. Kedves testvéreim, annyiszor teszik fel ma emberek a kérdést, hogy Jézus, mit akarsz mondani nekem? Mert nem értik. És valljuk be, hogy sokszor mi sem értjük. Hogy hogyan van az, hogy az én Atyám házában sok hajlék van, elmegyek és helyet készítek nektek. És nem kell aggódnatok. Ne nyugtalankodjon a ti szívetek. Jézus az ókorban egy nagyon-nagyon jól ismert képet használt erre, mert amikor azt mondta, hogy sok hajlék van az Atya házában, akkor azt a képet festette elég, amit ők egyébként jól ismertek, hogy volt egy családi ház, ahol lakott egy család. És amikor a fiú megnősült, akkor ahhoz a házhoz hozzáépítettek egyet, tehát gyakorlatilag annyival több hely lett abban a házban, ahol ők laktak. És ugye nyilván Jézus azt mondja, hogy elég hely van ebben a házban, ebben a hajlékban, ahova mi készülünk most elmenni. És képzeljétek, hogy János apostol személyesen látta ezt a helyet, az új Jeruzsálemet. Amikor az Isten újjáteremtette az eget és a földet, és az új Jeruzsálemet, a mi lakhelyünket is. Jelenések könyvében lehet erről ugye olvasni, mert ugye látomásban lát egy csomó mindent János apostol, hogy mi fog történni. Ugye tanulmányoztuk nem is olyan régen a Jelenések könyvét, de azért egy picit elevenítsük fel. Nézzük meg a Jelenések könyvében a 21. fejezetet, és azon belül a 9, 10 és 15, 16. verseket. Hát nézzük, mit látott János apostol ebből a mennyei hajlékból. És jött egy a 7 angyal közül, akinek akinél 7 pohár volt, telve a 7 utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt alá. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város 4 szögletű volt, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel, 12 000 futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. 12 000 futam az nagyobb, mint a mai India területe. Csak viszonyításképpen Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, India 3 millió 200 ezer négyzetkilométer. És ez a város, ami csak a főváros az új ég és új föld teremtésénél. Az új Jeruzsálem a főváros. Nagyobb, mint India. Nagyon sok hajlék van az atyaházában. És azt mondja, hogy elmegy, hogy helyet készítsen nekünk. És tudjátok, amikor a tanítványokkal beszélgetett, akkor azért is voltak nyilván elcsüggedve, mert sejtettek abból valamit, hogy itt valami baj készül. Hát már többször közölte velük azt Jézus, hogy a főpapok kezébe fog adatni, tehát valami rossz dolog fog történni. És ugye természetesen hogyan készítette el azt a helyet számunkra múlt időben? Hát úgy, hogy ezek után, az események után feláldozta magát a Golgotai kereszten. Annyiszor szoktam hallani, hogy Jézus helyet készít nekünk, és minden házat építene, mint hogy vannak egy páran itt a gyülekezetben is, akik nem régen házat építettek, építkeztek, vagy éppen most benne vannak, vagy előtte vannak, és gyakran azzal a képpel azonosítjuk ezt, hogy Jézus elmegy és helyet készít. Testvéreim, egyértelműen meg van fogalmazva. Sok hely van, csak el kell készíteni neki a helyet, az utat oda, hogy mi oda mehessünk. Ez pedig a Golgotai kereszten való önfeláldozás. Annyira szeretett téged és engem, hogy a Golgotai kereszten feláldozta magát, hogy ebbe a mennyei valóságban, amit én most itt felolvastam, hogy ebbe mi is ott legyünk és részesei legyünk. Ennyire szeretett téged és engem. És van a hívő embereknek egy csoportja, és a nem hívőknek is egy csoportja, akik úgy gondolják, hogy ha eleget tesznek, hogyha elég sokat tesznek, ha elég sokat szolgálnak, ha elég sok jó cselekedet jellemzi őket, akkor majd jogosultak lesznek az atyaházában lakni. Ugye a nem hívők erre azt szokták mondani, hogy ha erkölcsileg, etikailag jó vagyok, jó viselkedem, jó dolgokat teszek, akkor majd az utolsó napon, amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor majd meg fog ítélni engem, és azt fogja mondani, hogy hát sok jót cselekedtél, ezért gyere, és foglald el a helyedet. A keresztények pedig mit szoktak mondani? Nem azt, hogy hát kincseket kell gyűjteni a mennyben, és nem a földön, ezért rengeteget fogok szolgálni, betegeket fogok látogatni, hajléktalanokat fogok segíteni, szolgálni fogok azok felé a gyülekezetben, akik betegek, és hogyha valamilyen szolgálatot elvállaltam a gyülekezetben, akkor azt 100%-kal fogom tenni, és amikor vissza Jézus Krisztus, akkor azt fogja látni, hogy hát igen, jó van, jó és hű szolgám, akkor te most megérdemled azt, hogy oda gyere velem. Hazugság. Tudjátok, hogy miért? Mert ez a lelkület, ez az önértékelés, a teljesítmény alapú önértékelés mindig csak ahhoz vezet, hogy arra gondoljunk, hogy a helyet azt mi készítjük magunknak. Úgy van helyed a mennyei atyaházában, hogy Jézus Krisztus te helyetted az ő szeretetéből elkészítette a helyet. Nem hagyhatom ki az egyik kedvenc ige versemet, az egyik kedvenc ige szakaszomat, ami ezt a szeretetet írja le Titushoz írt levél 3. fejezetéből, a 3-tól a 7. versig tartó rész. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai. Gonoszságban és irítségben élők egymástól gyűlöltek, és egymás gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, mert hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Értitek? Tehát nem a te teljesítményeden múlik az, hogy vajon az atyaházába ott leszel-e vagy nem. Hanem azt akarom mondani most neked, hogy ne nyugtalankodjék a szíved, mert Jézus elkészítette a helyet neked a mennyei valóságban. És tudjátok, hogy ha valakinek nem Jézus Krisztus egyszeri és örök érvényű áldozatán alapszik a hite, akkor sajnos az ő teljesítménye és önértékelése fogja azt meghatározni, hogy vajon oda kerül-e vagy sem, és persze tudjuk, hogy nem, de hogy ez őt félelemben és rettegésben fogja tartani. Mi lesz akkor, hogy vajon én odavaló vagyok-e, vagy nem? Elég jót tettem-e, vagy nem? És hogy ha Jézus elkészíti ezt az utat neked, akkor te azt tudod hitelesíteni, érvényesíteni. Tudod jelezni a mennyei atyának, hogy te arra a helyre igényt tartasz. Ezt írja Pál apostol a Római Levél 10. fejezetében, 9-10. versben. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ha valaki itt a bemerítő medence mellett szájával megvallja a hitét, és azt mondja, hogy hiszek az élő Isten fiában, hiszek abban, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért. Egyszerű és tökéletes az áldozata, és hogyha száddal Úrnak vallod Jézust, és a szíveddel mindezt hiszed is, és engedelmességből aztán belesétálsz a medencébe és bemerítkezel, akkor azzal jogosult vagy elfoglalni a mennyei királyságban a te helyedet. Bár ilyen egyszerű lenne az élet, igaz? Hogy rátalál Jézus arra az illetőre, akit szeretne megmenteni, és az illető pedig rátalál Jézus Krisztusra, és ennyi lenne az életünk itt a Földön. Bár ilyen egyszerű lenne. Nem az lenne, hogy nem nyugtalankodna a szívünk rögtön? Nem az lenne, hogy azonnal békesség töltene el bennünket, és soha többet nem kéne azzal foglalkozni, amit most Ruben mondott a bevezetőjében, a geopolitikai dolgokkal, igaz? Mennyire egyszerű lenne. Éppen ezért, na figyeljetek, na menjünk még egy kicsit tovább ebbe. Tamás a tanítvány. Nem én, hanem a tanítvány Tamás. Nem érti mindazt, amit Jézus mond ebből az egészből. Nem érti. Hála Istennek, mert amikor valaki őszinte tud lenni, és kérdéseket tud feltenni, és látjátok, nézzétek meg, mi van a borítón, hogy Jézus és az ember, aki meg akarta érteni Istent. Tehát amikor kérdéseket tesz fel valaki, akkor Jézus mindig olyan válaszokat ad, amelyek örök érvényű válaszok, és az ember szívébe békességet tudnak csalni. Na nézzétek, Uram, nem tudjuk, hová mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Nem tudjuk. És Tamás bátorsága lehetővé teszi azt, hogy Jézus beszéljen saját identitásáról, hogy ki is ő valójában. Mert hogy ugye itt a János evangéliumában van 7 én vagyok kijelentése, ami segít megérteni azt, hogy ki is ő valójában, mi a küldetése, és mit szeretne az emberrel elvégezni. És ezt mondja neki, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Kedves testvérem, ezt a saját jegyzetemet fogom most felolvasni. Azzal, hogy elfogadod Jézus Krisztust életed megváltójaként, azzal azt is elfogadod, hogy magával vigyen arra az útra, ami ő maga. Ez pedig maga a Krisztus útja, melyen életed középpontjában nem a halál, hanem az élet. És nem a gonoszság vagy a hazugság, hanem az igazság fog kirajzolódni. Ez fog neked segíteni, hogy el is tud foglalni azt a dicsőséges helyet a mennyei királyságban, melyet Jézus Krisztus készítette el számodra Golgotai kereszten. Azt is elfogadod azzal, hogy száddal Úrnak vallod Jézus Krisztust, hogy ő elvigyen arra az útra, amin ő maga jár, ami ő maga a Krisztus útja. Ez pedig a megszentelődés útja, a tanítványság útja, és annak az útja, ahogyan ő szeretne minél több embert megmenteni. Nyilván, ahogy az előbb mondtam, annyira egyszerű lenne az életünk, hogyha csak arról szólna, hogy rátalálunk Jézus Krisztusra, hogy ő ránk, és egyszerűen csak elfoglalnánk a mennyei királyságban a helyet. Mennyi sok fájdalomtól megőrizne az bennünket, nem? Hát annyi sok veszedelem, annyi nehézség ért bennünket, és a tanítványokat is 3 évig, amíg Jézussal voltak. Hányszor hallották azt, hogy Jézust gyalázzák? Hogy a halálba akarják küldeni, mert az Isten fiának vallja magát. Nem csak örömöket éltek át a tanítványok Jézussal? Hát annyi nehézséget is, és nem véletlen az, hogy amikor már itt vannak ezen a ponton, akkor kérdéseket tesznek fel neki. Úgyhogy az élet az nem arról szól, hogy azonnal a mennyei atyával találkozunk, hanem Jézus az út, az igazság és az élet az egyetlen út ahhoz, hogy a mennyei atyával találkozzunk. Ez pedig a Krisztus útja, a megszentelődés útja, a gyülekezet bejárásnak az útja. Annak az útja, hogy kiformálódjon az az identitás, ami Jézus Krisztusra jellemző volt. Hogy teljesen tiszta, hogy teljesen szentek legyünk, mindannyian közösségként. És hogy kiformálódjon az a szív és az a lélek a Trinity gyülekezetben is, ami a tanítványokra volt jellemző, hogy egy szívvel és egy lélekkel jelen tudnak lenni. És nem kell már félned attól, hogy nem lesz helyed a mennyben, mert ha száddal Úrnak vallottad Jézust, akkor el van neked készítve a hely. Viszont ezzel azt is vállalod, hogy Jézus magával vigyen arra az útra, ami oda vezet, hogy amikor ő eljön az Úr napjára, készen álljál, hogy fedhetetlen és tökéletes legyél. És ez egy utazás. És azt kell mondjam, hogy ez egy gyönyörű utazás, de itt is fognak érni téged kellemetlenségek, nehézségek, hitpróbák, meg fog engedni hitpróbákat, át fogja formálni a teljes lényedet. És a te életedben is a halál helyett az élet fog megjelenni. És a hazugság helyett, vagy éppen a gonoszság helyett, pedig az igazság. És ez egy élethosszig tartó formálódás. Ezzel ezt elfogadjuk. Hogy még mielőtt visszajönne értünk, addig itt nem áll meg az élet. Emlékezzetek vissza arra, hogy mit mondott Steiner Józsi, ami itt volt. Amikor itt volt, hogy az időről beszélt. Hogy a Kronos, Kairos és az Ájon. És a Kronos az egy folyamatosan múló telőidő. Emlékeztek erre? Telik az idő. Na de nem mindegy, hogy ezt az időt, ezt hogyan töltjük el. Hogy miképpen veszünk részt ebben az időben. Vigyázzatok, mert az idők gonoszak. Emlékeztek? Ezt írja az Efézusi levél. És ebben az időben Krisztus szeretne magához venni, de ő az igazság, ő az út, az igazság és az élet, és ezen az úton keresztül lesz majd lehetőséged az atyát meglátni a megszentelődés, a formálódásnak az útján. És jön a másik tanítvány, majd lassacskán menetelünk a vége fele. Gyertek még velem egy kicsit. Jön a másik tanítvány. Fülöp. Aki azt mondja, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Na erre már Jézus is azt mondja, hogy Fülöp, annyi ideje, de annyi ideje veletek vagyok. Nem ismertél meg engem. Nem ismered a Krisztus útját. Mennyivel könnyebb és egyszerűbb a széles és a biztonságos utat választani. Erről beszéltem az előbb. Fülöp értelméig eljutott, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Nézzétek, hogy amikor még az első fejezetben olvastunk Fülöpről, akkor mit olvastunk? Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben. Akiről a próféták is írtak, názáreti Jézust, József fiát. Tehát lényegében látjuk, hogy annyira fellelkesül Fülöp, amikor rátalál Jézus Krisztus, hogy azonnal egy másik embert hozzá akar vezetni. És lesz még egy tanítvány azáltal, hogy azonnal Jézusnak bemutatja. De Jézusnak fáj. És azt mondja neki, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát is. Hoztam nektek egy, és összesen 2 képet, az elsőt kérem szépen Oli kivetíteni. Hát ez egy gyönyörű tájegység. Ez a Magas Tátrában van. Lengyelország déli részén, Zakopáne, hogyha esetleg volt ott valaki, Zakopánéban esetleg. Ott található ez a hegycsúcs, aminek az a neve, hogy Gáspár csúcs. Még tavasszal voltunk itt kirándulni, és lélegzetelállító látvány volt. Lélegzetelállító volt. Olyan látvány volt, amit egyébként soha, de soha nem szoktunk tapasztalni. Egy családi kirándulás volt ez egyébként, többen is mentünk, és hagyj kérem a másik képet is, Oli, most, ahogy egyszerűbb lesz elmondanom. Egyetlen egy bibi volt ez az egésszel, hogy arra az egy pontra, amit ott az előbb láttatok, és ki volt vetítve, arra az egy pontra sehogy nem lehetett feljutni, csak azzal a kis szerkentyűvel, ami ott található a bal oldalon, azt egyébként lanovkának hívják, ez a felvonó. Lehet gyalogosan is túrázni, természetesen nagyon sok túraútvonal van, de arra az egy pontra, ami ott volt az előző képen, arra viszont csak ezzel a felvonóval lehet eljutni. És természetesen nagyon izgalmas, gyönyörű látványa, hogy felmész, kb. 20 percig megy ez a kis cuccos felfelé, de amikor odaértünk, már így is eleget kellett gyalogolni, mire ennek a lenti állomásához odaértünk, ahonnan indul ez a felvonó. Volt egy családtagom, aki meglátta, hogy 60 ember is belefér egy ilyenbe, és 60 embert is beengednek egy ilyen felvonóba, és hogy azon is elcsodálkozott, hogy nincs más út feljutni arra az egy pontra, máshol túrázhat ő a Magas Tátrában, de arra az egy pontra nincs más út feljutni, mint sem csak az, hogy beül ebbe a felvonóba, és feljön velünk. És nyugtalan lett a szíve ennek a családtagnak, és azt mondta, hogy ő nem fog eljönni velünk. Győzködtük. Mondtuk neki, hogy gyere, csukd be a szemed, körbeállunk téged, le is ülhetsz, mert egyébként van benne ülőhely is. Le is ülhetsz. És azt mondta, nem jövök, mert félelmetes. De gyere már, könyörgöm, mert kifizettem a jegyedet, ez az egyik, a másik meg az, hogy le fogsz maradni valami olyan dologról, ami utána pótolhatatlan, ezt nem lehet majd visszahozni, ezt az élményt. Nem megyek. És akkor felmentünk erre a hegycsúcsra, akkor küldtünk neki képet, és ő ugye azonnal látta. És azt mondta, annyira sajnálom, hogy nem mentem veletek. És mi meg azt írtunk neki vissza, hogy azért sajnálhatod, és olyan dologból maradtál ki, amit utána soha többet nem fogsz látni. És ez volt az egyetlen lehetőséged, ez az egyetlen út, amin keresztül megláthattad volna ezt a csodálatos világot. Nincs más út az atyához, csak az, hogyha, még hogyha félelmetesnek is tűnik, mert aztán az imbolyog meg minden, tehát nem egy egyszerű történet azért tényleg. De nincs más út, csak azon keresztül feljutni. Világvallásai azt gondolják, hogy van egy hegy, és ők gyakorlatilag a körbeállják a hegyet, ahol valahol a kereszténység is elhelyezkedik, és akkor a végén, az egésznek, az egész világ végén majd mi együtt ott fent fogunk találkozni a hegycsúcson. Ezt gondolják a buddhisták, ezt gondolják a hinduisták, ezt gondolják a muzulmánok, és a világ vallásai közül gyakorlatilag az összes erről szó, hogy majd lesz egy út, aminek van egy vége, és az csodálatos lesz. Bármilyen úton el lehet indulni, csak megígérem, hogy nem fog a hegycsúcsra vezetni. És hiába azt akarod mondani, hogy én hagyd lássam meg csak az atyát. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Nem lehetséges. A tanítványok nagyon jól tudták azt, hogy egy napon Jézus majd helyre fogja állítani azt a mennyei királyságot, ami ugye a zsidóknak megígértetett. És tudták azt, hogy nem lesz többé fájdalom, nem lesz többé nehézség, hanem örök boldogság és öröm lesz. Örök boldogság, öröm, felszabadultság, minden, amit el tudtok képzelni. Ezt nagyon jól tudták. Csak ezen a ponton volt egy tanítvány, aki őt félreismerte. És azt mondta, hogy te azt a boldogságot nem tudod nekem megadni. Úgyhogy ezt a lépcsőfokot én most ki akarom hagyni. A Krisztus útját, a tanítványság útját, a misszió útját, a megszentelődés útját. Azt ki akarom hagyni, azonnal a mennyi atya dicsőségébe szeretnék lenni. És ha valaki nem akar a Krisztus útján járni, és azon keresztül szemlélni az atya dicsőségét, a saját magát és nem személyes megváltóját helyezi előtérbe. Ebben az esetben az lesz, hogy soha, de soha nem lesz boldog földi körülmények között. Egy nyűg lesz a gyülekezetbe járás. Egy nyűg lesz a családi élet, a munkahelyi élet. Már megint hétfő van. Igaz? De. Zárásképpen. Hagy bátorítsalak benneteket, majd megint csak Jézus szavaival. Azzal kezdtem az igéhirdetés, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ugye? Gyülekezet, egy közösség, egy szív és egy lélek. Annyira szeretett téged, mennyei atya, és az egész világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A hely fel van kínálva számodra. És ez neked is szól, kedves hallgató, aki most a képernyő túloldalán vagy. A hely fel van kínálva számodra. Fogadd el ezt a lehetőséget. És járj a Krisztus útján. Mert különben földi körülmények között soha nem fogod megtapasztalni a boldogságot. A Krisztus útja bármennyire is nehéz, akkor is boldogságot eredményez. Mert ezt mondta Jézus a tanítványoknak Máté 5:3-12-ben. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek, és újjöngjetek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Hát kívánom mindannyiunknak, hogy legyen öröme, boldogsága földi körülmények között is, járjunk együtt a Krisztus útján, hogy méltóképpen, méltó módon tudjuk majd elfoglalni azt a helyet, amit az Atya elkészített nekünk. És hagyj mondjam el így még a végére, még egyszer. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Jézusban, és higgyetek Istenben. A hely már a tiétek, nem kell nektek elkészíteni, a hely már ott van. Járjunk együtt a megszentelődés útján, hogy el is tudjuk majd azt a helyet foglalni. Ámen.